eredményesére találkozó 2013. február 22-én. Honnan jön az erő?
Akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. A rossz hír az, hogy Sanyi ma nincsen. Ja, nemrég hívott, egy olyan 20-30 perccel ezelőtt, hogy elkapta egy vírus, és otthon van. És azt hiszem, ez egy jó alkalom, hogy imádkozzunk érte is. De előtte még csak szeretnék így egy üdvözlő üzenetet küldeni Sepsi Szentgyörgyre, Erdélybe, Pásztor Kornéléknak. Sziasztok! Tudjuk, hogy néztek bennünket, Isten áldjon benneteket. Köszönjük a vendégeinket, köszönjük, hogy itt vagytok, és reméljük, hogy jöttök még. Úgyhogy biztatunk benneteket, hogy gyertek el, és legyünk közösségben, látogassatok meg bennünket. És hogyha úgy adja az élet, akkor mi is elmegyünk, ha bár így elég nehezen tudjuk összeegyeztetni az időket, mert van már meghívásunk, de még oda sem tudtunk eleget tenni. Egy bejelentés, március 23-án lesz a harmadik konferenciája a Vissza a valósághoz munkacsoportnak, ugyanitt a Golgota utca 3-ban, 10 óra 30-as kezdéssel, ez egy szombati nap, március 23. Fogjuk még hirdetni, fönn lesz a weboldalunkon is, meg mindenhol. Meddig tart? Fél tíz? Hát egy olyan fél kettőig számítsunk rá, és lesz közötte szünet, és bárkit elhozhattok, sőt, biztatunk benneteket, hogy hozzatok el olyan embereket, akiknek információra van szükségük Istennel kapcsolatban, és így a valóságunkat érintően. Imádkozzunk, és akkor utána viszont egy különleges előadó lesz, Sós Ati, és látom, hogy nevet. Ő rögzíti az eredményes élettalálkozókat hosszú évek óta hanganyagban, és ő fog megosztani egy gondolatot, aztán pedig láttatok a Terminátor című filmet? Utána visszatérek. Oké. Imádkozzunk, az még hát a helyre hozhatja ezt a drága úrunk. Köszönjük a mai napot. Köszönjük, hogy egy új nap indult. Ezt simán természetesnek vehetjük, pedig nem az. Csodák között élünk. Kapunk levegőt. El tudtunk ide jönni. Sötétséget felváltotta a világosság. Látunk, Úrunkat, hogy hálásak legyünk mindezekért. Könnyen élhetünk úgy, hogy minden természetes a számunkra. Köszönjük, hogy néha-néha, egy-egy pillanatra láthatjuk úgy a világunkat, ahogy Te látod. Néha nézhetünk magunkra úgy, ahogy Te látsz bennünket. És még ennél is ritkábban láthatjuk a másik embert annak, akinek te látod. Köszönjük ezeket a pillanatokat, Úrunk. Köszönjük. Egy-egy kép az örökké valóságból. Egy-egy pillanata a valóságunkból. És ha ez nem lenne, akkor igazán reménytelenek lennénk, Úrunk. Köszönjük, hogy hirdethetjük a Te hatalmas ígédet, az igazságot, hogy mi a valóság, ezeket a pillanatokat. És kérünk, hogy áld meg ezt az üzenetet, az egész eredményes élet találkozót. És annyit tudunk, otthon van és beteg. Köszönjük az ő életét, hogy 10 éve prédikál itt az eredményes élet találkozó, micsoda. Micsoda szolgálat, és köszönjük az ő szívért, a fantasztikus ajándékait. Szeretünk, Sanyi. Gyógyíts meg őt, Úrunk. Köszönjük. Áldj meg minket, Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Ámen. És akkor Attila, kérlek, gyere. Fogadjuk őt szeretettel. Abszolút felkészült vagy?
Abszolút felkészült. És látom, milyen nehéz ezt tényleg felszerelni. Hát, bejöttem a csőbe, mert Ernő megkérdezte még a lépcsőn állva, hogy van-e gondolata. Mondom, nekem mindig van gondolata. Úgyhogy, hát milyen gondolat jut eszembe? Mondjuk nézzük meg a Lukács 15 gondolatát. Lukács 15-ben ugye több gondolat is van, például a tékozló fiú gondolat. Tehát a Lukács 20, 15, 16, 17, igen, Lukács 15. Azt szerintem mindenki ismeri ezt a részét a Bibliának, csak én nem találom, hogy hol van, mert nem a saját Bibliám, mert így a kompjúter az kényelmessé tesz minket. Hányadik? A Lukács 15 megvan, csak ugye nincsen benne... Mennyi? 11-től, nagyon jó, mert ebben nincsen kiemelve valahogy. Egy embernek volt két fia, és azt mondja az ifjabbik az ő atyának, szabadon átfordítom, ahogy itt látom, hogy add ki a vagyonomból a rámeső részt, megoszták köztük a vagyon. Nem sok nap múlva aztán, de ismeri mindenki a történetet. Elmegy a fiatalabbik fiú, és mindenki tudja azt, hogy eltékozolja a vagyonát, és hogy hogy jön vissza. Az jutott eszembe nekem, hogy az életem kezdetén az első 50 évet úgy gondoltam, hogy én vagyok ez a tékozoló fiú, aki elment, és aztán eltékozolt az idejét. Minden nap tékozlunk, és ez a gondolatom, hogy nagyon sokat tékozlunk. Tékozlunk azzal, hogy ott állunk a lépcsőn, és azon stresszelünk, hogy na, mikor jöhetünk most már be. Ugye, és az egész a napjainkat úgy éljük meg, hogy nem igazán arra használjuk, amire használnunk kéne. Aztán az utóbbi években arra jöttem rá, hogy nem igaz. Én mindig megpróbáltam tenni azt, amit helyesnek gondoltam, amit a világ várt tőlem, jó tanuló voltam, és így tovább neveltem a gyerekeimet, és mindig azt éreztem, hogy mindent megteszek, amit meg kell tenni, vagyis olyan vagyok, mint az idősebb fiú, aki otthon volt, otthon maradt, csinálta rendesen a dolgát, belül persze fortyogott, ahogy én, tehát fortyogtam, mint ahogy Lukács 15-ben lévő otthon maradt fiú, és fortyogtam arra, hogy miért ilyen a világ, hogy miért nem engedi, miért nem az olyanok, mint én, azok élik jól a világukat. És szerintem ez a nagyobb tékozás, amit otthon lévő fiú csinál, amit mi csinálunk. Mert akik itt vannak, azok szerintem nem azok, akik elmentek a világba, már visszajöttek oda az atyúkhoz valahogy, valamilyen módon visszatértek, de szerintem mindegyik bennünk van. Ennek ellenére, amikor nem vagyunk ott atyák mellett, akkor mindig a fiatalabb fiú vagyunk, aki kirohant a világba, amikor és ezt naponta akár 30-szor megcsináljuk, ugye, akár gondolattal, akár tetten, hogy nem vagyunk a helyünkön, nem vagyunk ott atyánk mellett, nem azt csináljuk, amire ő tervezett, amilyen célt adott nekünk, hanem kirohanunk. És mikor meg ott vagyunk, akkor meg lehet, hogy mellette ugyanúgy az öreg fiút játsszuk, aki miért nem adod meg Isten? Hát nézd meg, én azért figyeld, Biblián is van az igaz, hogy csak kölcsön kérve. Hát otthon van azért Biblián, csak ugye számítógépen van 3 Biblia, én van még egy, és ezért nem hozom magammal, mert ilyenkor veszem fel az adást. És igazából, ami mostanában foglalkoztat az, hogy az atya, ő a főszereplő ebben az egészben. Ugye, aki otthon van, és vár, és elnézi azt, hogy a nagyobbik fia az távolabban tőle, mint a kisebbik, várja a kicsit, aki majd csak visszajön, és imádkozik érte, és kukkol, és amikor meglátja, eléje szalad. És valahogy azt hiszem, hogy Isten erre teremtett minket. Erre az atya szerepre teremtett minket. Ehhez nem kell a fiúnak lenned, nem kell szülőnek lenned, de egy olyan valakinek kell lennünk, ugye, aki képes feltétel nélkül adni, aki képes nagy-nagy szeretetével elengedni, hadd menjen, aki szorong érte, aki imádkozik érte, aki otthon van és mindig készen áll, aki úgy tud szeretni, ahogy mi csak szeretnénk, hogy szerethessünk, úgyhogy mostanában ez a gondolatom, hogy ezt a szerepet szánja nekem Isten, talán mindenkinek, hogy legyünk atyák. És persze ezt így naponta többször is átkapcsolhatunk, ahogy én szoktam a számítógépeim között átkapcsolni, hogy hol ide, hol oda, hol amoda. Ugye van az egyik számítógépem, amivel messze szaladok, a másik, amiben otthon fortyogok, és a harmadik, amire alig kapcsolom be, és alig nézek, amikor feltétel nélkül tudok szeretni, amikor tudok adni, amikor nem várok viszonzást, amikor ha valaki megbánt, akkor meg tudom ölelni, úgyhogy ennyi.
Köszönjük szépen, Ati. És én nagyon örülök, hogy most hallhattunk téged. Szia, Jön. Oké, sikerült. Köszönjük. A tékozló fiú. Annyiszor éreztem ezt. Most is. Oké. Ja, még egy dolog, hogy ha minden igaz, akkor folytatjuk a történelmi sorozatot, mert annyian nyúztak vele, és köszönöm nektek, akik hallgattátok. Tényleg elég nagy sikere van, és ez engem annyira meglepett, mert Sanyi 2011-ben találta ki, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy sorozatot a történelemről, Isten szemszögéből, hogy ránézzünk a hősökre úgy, ahogy még talán soha. És én azt mondtam neki, hogy szerintem ez senkit nem fog érdekelni. És holott kapjuk az e-maileket, és van, aki személyesen is szólt nekem, hogy szeretné, hogyha befejeznénk, és két emberrel beszéltem, akik kötelezővé tették a gyerekeiknek, hogy meghallgassák. És nagyon meglepődtem, és nagyon megáldott. Köszönöm a bátorítást, és folytatni fogom egy-két héten belül. Még van körülbelül 5 vagy 6 részünk, és köszönöm tényleg a bátorításotokat, meg az érdeklődést, és remélem, hogy egy pici értéket tudunk ezzel teremteni. Majd, hogyha nem tudod, hogy miről van szó, az a cím, hogy Keresztül a történelmen. 2011-12-es anyagok között azt hiszem 9 rész van eddig belőle. Oké. Van egy gondolatom, mert Bibliát megkaphatom, az nem érzem magam biztonságban nélkül. Oké. Van egy gondolatom, ami tűnődöm 1 vagy 2 hete, Gödöllön beszéltem erről. Ott is már megszokottak azok a szituációk, amikor valaki úgy szól, hogy beszélni kell, hogy nem vagyok felkészülve, de már Isten megtanított valamit. Azt tanította meg nekem, mióta megosztok az igéből, hogy nekem sosincs üzenetem, de neki mindig van. Hogyha ez rólunk szól, ez az egész, akkor azt hiszem, hogy elvétettük a célt. Hogyha van egy nagyszerű üzenet, és erről Sanyival szoktunk beszélni, ha van egy gondolat, ami megáld embereket, és közben megáld egyébként bennünket, és hogy ahhoz nem túl sok közünk van, ha minden jól megy, és itt van az a pont, amit gyűlöl a világ, mert mindenkinek szüksége lenne arra, ami nekünk megvan. Mindenkinek szüksége lenne a boldogságra, az áldásokra, az élet teljességére, az örömre, tudod, a szívedben. És ez tagadhatatlanul megvan nekünk. Nem azt mondom, hogy az egész napunkat így éljük, de ami az imába volt, hogy egy-egy pillanat, egy-egy óra, az megadatik nekünk ebből a mennyei dologból. És ez kellene a világnak. Figyeljetek, de nem ezen az áron. Ezt Jézus Krisztus nélkül szeretné a világ. Mert a világ szeretné. A világban, amikor jártam, szerettem azt mondani, hogy én vagyok a nagyszerű. Én hozom létre a dolgokat, tudod, hogy minden tőlem függ. De az igazság az, hogy amikor keresztényé lettem, akkor megláttam azt, hogy igazán semmit nem tudok magamnél. Tehát, tudod, magamtól nem tudok létrehozni dolgokat. És könnyen lehet, hogy elkeseredhetnék, hogy ez nem én vagyok, hanem Isten teszi ezt. rajtam keresztül, vagy rajtatok keresztül éppen, aki szolgál. De ez valami nagyszerű dolog, mert le is veszi a felelősséget a válladról. Nem a tiéd a dicsőség. Tudod, amikor elbuksz, akkor nem a tiéd a bukás. A szégyen nem a tiéd. Ki a szégyen? Aki átvállalta tőled, azért a szégyen. És nagy a kísértés, hogy egy felelőtlen életet éljünk ennek a tudatában. Sokan azt mondják, hogy a kegyelem feljogosít bennünket a bizonyos dolgokra, hogy nem probléma a bűn. Tudod, hogyha így érted a tanításunkat, akkor azt hiszem, hogy félreértettél minket, mi ezt soha nem mondtuk, hogy élj felelőtlenül. Sanyi is mindig hangsúlyozza, hogy van egy felelősségünk. Amikor Isten szelleme lakozik benned, akkor felruház téged a kegyelemmel, ez igaz, de felruház a felelősségtudattal is. Hogy úgy élek, hogy a szeretet kötelez engem arra, hogy ne éljek egy olyan életet, mint amit eddig éltem. A kegyelem az, ami kötelez engem arra, egy értelemben, hogy más ember legyek. Tudod, és ezt Isten teszi bennünk. De igazán nem erről szerettem volna beszélni, hanem Gödöllön vettünk egy úrvacsorát a múlt héten, és az ottani vezető Attila megkért, hogy ha van egy gondolatom, és nem volt, de aztán mégis volt. És Isten megmutatott nekem valamit. Egy ámulatos dolgot mutatott abban az 5 percben, amíg leültem és kétségbe esettem, halálra rémültem, mondtam neki, hogy Uram, nekem nincs gondolatom. És azt mondta, hogy de nekem van. Annyi gondolatom van rólatok, hogy 2000 éve prédikáltok az én gondolataimról. Annyira szeretlek benneteket, hogy nem tudjátok felfogni a mélységét. És ahogy lapozgattam a Bibliát, és megláttam ezt a dolgot, és tudod, most ez lehet, hogy egy jó marketing volt, és valami nagy dologra vártok. Nem fogok újdonságot mondani, de lehet, hogy másképpen tudunk ránézni egy dologra, amire eddig még soha. És lehet, hogy ezt csak nekem úgy, ne nevessetek ki, de beszéljünk erről egy kicsit. Úrvacsora. Arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus engedte, hogy összetörjék a testét. És engedte, hogy a vére kiömöljön értünk. És ő azt mondta, hogy ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. Mert tudta, hogy mennyire feledékenyek vagyunk mi emberek. Tudta azt, hogy Péter el fogja őt árulni. Egy napon belül. Mielőtt megesküdött volna, hogy én a halálba is követlek, Uram. És tudta, hogy Péter el fogja felejteni ezt a dolgot. Tudta azt, hogy Jakab már halászni fog egy nappal a megfeszítése után. Tudta, hogy el fogják őt hagyni. Tudod, a tanítványok. Tudta, hogy magára fog maradni. És éppen ezért tudta, hogy 100, 200, 1000, 2000 év távlatából még jobban elfelejtünk dolgokat. Így hát azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A kenyeret, amikor vesszük, jelképesen a bort, ami egy szőlőlé szokott lenni, kenyeret megesszük, és ahogy őröljük a fogaink között, emlékszünk arra, hogy őt éppen így törték össze, mint hogy a mi fogaink azt a kis kovásztalan kenyeret, és utána megisszuk a szőlőlevet, az ő vérét, jelképesen. Annak idején érte a kereszténységet a kannibalizmus vágya a római birodalommal, hogy ezek embert tesznek. Holott ez csak egy jelképes dolog. Mit akartam mondani? Oké. Amikor figyeljetek, hogy mi volt ez az egész. Hogy történhetett meg a megváltás? Hogy kerülhetett arra sor, hogy összetörjék Jézus Krisztust? Amikor Ádám és Éva elbuktak. Nem tudom, nem voltam ott, de csak gondolom, hogy Sátán felettébb diadalmas lehetett. És a diadala az egy okból származott. Azt mondta Istennek, hogy Isten, vereséget szenvedtél. Végérvényesen elbuktál az emberiséggel együtt. Miért? Azért, mert Isten hozott egy törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál. Aki bűnt követel, annak meg kell halnia. És ezt tapasztaljuk, mert valamennyien meg fogunk halni, ha addig nem jön vissza az Úr. Látjuk, hogy tele vannak a temetők. Oké, ez a bűn következménye. De Sátán azért volt diadalmas, mert biztos volt abban, hogy Isten, mivel ismerte az ő jellemét, és gondolta, hogy Isten megpróbálja majd megmenteni a teremtményeit, De azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert te nem fogsz tudni meghalni az emberiséget, hiszen te Isten vagy. Te halhatatlan vagy. Nem tudod adni a véredet. És te adtad a törvényt, hogy csak a vér tudja megelégíteni az igazságosságot. Csak a vérrel lehet fizetni a bűnért. Úgyhogy Isten kelepcébe estél, még tested sincs. Nem vagy képes meghalni, csak egyedül te vagy alkalmas arra, hogy megvásd az emberiséget, de mégsem vagy rá alkalmas. Nincs tested, örök életű vagy. Elbuktál. Vége. Vége. És Isten, tudod, azt mondta, hogy hé, sátán, kicsit sótlan vagy. Úgy értem, a fantáziád korlátozott, kicsit csalódtam benned. Lehet, hogy elbíztad magad. Figyelj, mit gondolsz erről a tervről? Én emberré leszek, hogy meg tudjak halni értük. Mit szólsz ehhez, sátán? Fölveszek egy emberi testet öltök, és képessé teszem magam arra, hogy meghalljak. És ezt eddig mégis sosem láttam egyébként a Bibliában. Oké, tudtam, hogy Isten, tudod, de hogy ő ezért lett emberré, hogy képessé tegye magát arra, hogy meg tudjon halni. És Sanyi is mondta, hogy ő, hogy Jézus Krisztus az egyetlen ember, aki azzal a céllal jött erre a világra, hogy meghaljon. Egyikünk sem ezért születik. Tele vagyunk tervekkel. Dehogy akarok én meghalni. De ő kezdettől fogva ezért jött el közénk. De ő túl nagy ahhoz, hogy mi be tudjuk fogadni. De túl nagy ahhoz, hogy meg tudjuk érteni. És túl nagy volt sátán számára is. Tudod, a Pastor Kende beszélt erről, hogy rendszereket építünk magunknak. Rendszereket építünk, és azokban gondolkodunk, és bezárjuk magunkat ezekbe a rendszerekbe. És persze építünk egy rendszert Isten számára is, és bezárjuk Istent ebbe a rendszerbe. És hogyha nem az elképzelésünk szerint cselekszik, akkor tudod, akkor csak meglepődünk. Jézus Krisztus, tudod, ő nem rendszereket épít, ő egy személy. Hogy Jézus nem úgy cselekedett, nem úgy tette a dolgait, mint ahogy azt mi elvártuk volna. Amikor itt járt közöttünk, akkor nem értettük a dolgait. Tudod, a tanítványok egyáltalán nem értették, hogy mit csinál. Semmit nem értettek meg belőle. Nagyon érdekes volt. És Sanya a sikerről beszélt, a siker szerelmesei, ez a sorozat címe. És megpróbálom beilleszteni ezt a gondolatot ide. Siker, amikor vágyunk a szeretetre, és azt mondjuk, hogy szeretni foglak, akkor a szavaink ott csak így elporladnak a levegőben. Szeretni foglak. Meddig fog szeretni? Hát mondjuk, hogy a házaspárok beszélgetnek. Hát amíg szerelmes vagyok beléd, addig biztos. Tudod, amíg működnek ezek a kémiai folyamatok a szervezetben, amiről nem tudok túl sokat. Meddig működik? Egy év, két év? Szerelem. És vége. És azután is szeretni fogsz, amikor elmúlik a szerelem? Hát azt nem tudom. Ezt nem tudom neked megígérni. Tudod, egy házasság. Tudod, mi múlik egy házasság, hogy jól választottál? Talán azon? Akkor bajban vagyunk. Nem tudsz jól választani. Ez a helyzet. Tudod, a hűségem. Tudod, a hűség meddig fog tartani? Mikor porlad szét a levegőben a hűségem? A barátság. Meddig leszek a barátod? Meddig tudok járni azon az úton, amit én elterveztem magamnak? Hol van az a pont, ahol ezek semmivé válnak? Azok a dolgok, amik a létsz szükségletei egy értékes élethez. Van valami segítségünk? Valami erő? Honnan meríthetnénk erőt ahhoz, hogy ezek valósággá váljanak az életünkben? Ne egy elkoptatott szlogán legyen, egy erőtlen közhely. Ezt megfigyeltétek? Hogy a világ az értékes dolgokra azt mondja, hogy közhely. Ez csak közhely. Tudod, az igazán szép dolgok azok gicsesek. Az gics. Egy naplemente az gicses. Tudod, szerintem a kereszténységünknek az egyik fő feladata az, hogy új értéket adjunk azoknak a dolgoknak, amik valaha értékesek voltak. Hogy visszaemeljük arra a szintre a hűséget. Tudod, ha beszélek valakivel arról, hogy hűség, akkor cinikus lesz. Aha, mert van. Tehát a régi módi, vagy milyen hűségről beszélsz. Itt már senki nem hűséges. Vagy a bizalom, a szeretet, ezek értékek. És az a mi feladatunk, hogy közvetítsük a világba azt, hogy figyelj, ezek igazán értékek. Ezek azok a kategóriák, amiért érdemes élni. Nevesd meg őket, ne legyél cinikus. És tudom, hogy miért vagy cinikus, mert egyikre sem vagy alkalmas, mint ahogy én sem. És vajon az siker, hogyha ha megtaláljuk az erőforrását annak, hogy élhessünk ezekkel a kategóriákkal? Mert nagyon jól megfogta ezt a kérdést, hogy vajon amit mi követünk, az csak egy üres filozófia, egy üres vallás, amin egy kávé mellett el lehet beszélgetni, vagy pedig egy megfogható és valós dolog, aminek igazi hatása lehet az életünkre. És mi azt találtuk, hogy igen, ez egy teljesen valós dolog. Hol van az erő ahhoz, hogy élhessem ezt az életet? Malakiás 3:1. Elküldöm az én követemet, mondja Malakiás, egy proféciát mond. Elküldöm az én követemet, a szövetségnek a követét. A szövetségnek a követe, az Keresztelő János volt, vagy Bemerítő János. És ki volt a szövetség? Jézus Krisztus. Köszönöm, Magdi néni. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az élő szövetség. Én magam vagyok a szövetség. A hűség, tudod. Egy élő kategória vagyok. 1 János 4:8. Én magam vagyok a szeretet. Nem szerető vagyok, hanem én magam vagyok a szeretet. Egy élő kategória vagyok. János 1:1 és János 1:14. Én vagyok az élő ige. Én vagyok az élő ige, akire nektek szükségetek van. A megelevenedett könyv. Tudod, ez én vagyok. És én vagyok az út, ami járnod kell. És én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. János 14:6-ban. Minden én vagyok. Minden én vagyok, amit keresel. Tudod, nem egy rendszer, amiről Pásztor Kende beszélt. Nem egy kategória, amit mi szeretnénk a magunkénak tudni. Hanem mindaz, amire a szívünk vágyik, egy személyben található. És ez Jézus Krisztus. Ő mind ez a kategória. És figyelj, és itt még be is lehetne fejezni az üzenetet, hogy figyelj, ha keresed az erőt az élethez, akkor az Jézus Krisztusban van. És az ő üzenete az kemény üzenet. Ugyanis azt mondja, hogy vagy rajtam keresztül, vagy se lesz a tiéd. Figyelj, vagy én, vagy bajban vagy. És igazából nagyon sok emberrel beszélgetek, hogy ez nem egy szerető üzenet, hanem ez egy kirekesztő üzenet. Hát persze, hogyha kívülről nézzük a dolgot, ez valóban az. De vajon az életünk nem ilyen? Ha járdán megyek, minden rendben van, az autók zúgnak mellettem. Tudod, és van egy szabály, hogy ne lép le a járdáról, csak a gyalog átkelő helyen. Ha lelépsz, akkor elütnek. Ilyen egyszerű az élet. De Jézus Krisztus mondja, ne lépj le a járdáról. Azt hiszem, hogy az igazi szeretet az, amikor felhívja a figyelmet a veszélyre. És Jézus azt mondja, hogy ne élj rajtam kívül. Csak ne élj rajtam kívül. Van egy lehetőséged, én vagyok az erőforrásod. Mindahhoz, amit keresel. A szeretethez, a megbecsüléshez, a barátsághoz. Minden én vagyok a számodra. Minden én vagyok a számodra. Hallottam egy történetet. Már nem tudom, talán Ravi Zakariástól, de nem biztos. És lehet, hogy már mondtam, a Disneylandben, Amerikában, ugye az egy nagy szórakoztató park. És van egy részleg, ahol lehetett találkozni hamupipőkével. És gyerekek, ugye bementek ebbe, egy sötét terem volt, és izgatottan várakoztak, szólt a zene. És volt egy kisfiú, akinek torz volt az arca. Mi azt mondanánk rá, hogy csúnya és visszataszító. Egy kisfiú, így született. És elkülönülten állt a gyerekektől. Hát tudod, én más vagyok. Én nem érdemlem meg, hogy közösségben legyek veletek. Tudod, mert más vagyok. Mert csúnya vagyok. És egyszer csak kilépett hamupipőke, ráirányultak a fények. Egy gyönyörű fiatal nő, gyönyörű ruhában, és a gyerekek mind oda rajzoltak köré. És ez a kisfiú, ez ott maradt a sarokban. Ő nem ment oda. Túl szép nekem, hamupipőke. Túl szép. Én pedig túl csúnya vagyok. És észrevette ez a szép fiatal hölgy, hogy mi a helyzet. Látta a kisfiút, látta a szégyenét. Tudjátok, mit csinált?
odafutott hozzá. Lehajolt és megcsókolt. Mi vagyunk az a kisfiú. És Jézus Krisztus hamutik őket. Torzak vagyunk. Minden cselekedetünk az. Minden gondolatunk. A napjaink. 777-szer is. És Jézus Krisztus valami többet tett ennél, mint hogy megcsókolt minket. Mert egy lett közülünk. Épp olyan torz testet vett fel. Kívülről talán olyan volt, mint mi. De belülről megmutatta azt, hogy milyennek kellene lennünk. És erről beszéltem, nagyon szeretem ezt a képet, hogy van egy elveszett képmásunk. Ha üldözzük, szeretnénk elérni. Tudjuk, hogy milyennek kellene lennünk, és tudjuk, hogy nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene. És amikor megérkezett a tökéletes képmás, akkor frusztrált minket. Szerettünk volna beleköpni. Szerettünk volna okosabbak lenni, mint ő. Szerettük volna megmutatni, hogy ő téved. De csak a szégyenünk maradt. És embernek lenni azt hiszem azt jelenti, hogy felismerni, hogy mik nem vagyunk. Felismerni azt, hogy mivé lehetünk, és elmenni végig azon az úton, ami visszavisz minket ahhoz a képmáshoz, amik vagyunk. A Biblia beszél egy elveszett képmásról, és a Biblia beszél arról, hogy van visszatérés ehhez a képmáshoz. Beszéltem a valamelyik alkalommal a Titanicról, John Harperről, hogy ő látta ezt a képmást, és az élete utolsó perceiben is ezt a képmást látta, a lehetőséget látta az emberekben, hogy ez a képmás meg lehet nekik, mielőtt a halálba mennek. És hogyha nem találkozunk ezzel a képmással a halálunkig, akkor azt hiszem, hogy elvétettük az életünknek a lényegét. És bármit is értünk el az életünkben, az nem lesz jelentős. Az nem lesz jelentős. Süllyed a Titanic, az emberek kétségbe esettek, de egy zenekar még játszik. Egyébként egy magyar zenekar volt. A zenekar játszik, szürreális kép, és a hajó süllyed, és még sokan még akkor sem hiszik el, hogy elsüllyed.
Bocsánat.
És így van a világ is most. A Titanicról azt mondták, hogy elsüllyeszthetetlen, hatalmas acélrekeszek, modern technológia, semmi baj. A világ azt mondja, hogy semmi baj. Igaz, hogy van gazdasági válság, igaz, hogy recseg, ropog az egész, de majd megoldjuk. És szól a zene. Titanic süllyed, szól a zene, a világ ropog, recseg, ropog, és szól a zene. Csak szórakozz. Annyira nem szeretek erről beszélni, mert sokszor ránk sütik azt, hogy negatív az üzenetünk. De én, amikor beszélgetek valakivel, mindig azt mondom, hogy figyelj, ahhoz, hogy értsd, hogy mi a szituáció, ahhoz szembe kell néznünk bizonyos dolgokkal. És a világban végbe menő folyamatok mindenféleképpen el kell, hogy gondolkoztassanak bennünket. A 5500 éve létezik írott történelme az emberiségnek. Akárki akármit mond. Ez már önmagában egy olyan tény, ami megdöbbentő. 5500 éve van írás, és mióta ez van, a világ a sötétségben vesztegel. Ha megnézzük az ókori történelmet, és megnézzük a mai történelmet, semmi különbség nincs. pusztán az eszközök változtak. Most nem harci kocsikkal, meg rövid egyenes kardokkal gyilkoljuk egymást, hanem atomfegyverekkel. Sokan azt mondják, hogy az emberiségnek több tudásra van szüksége. A több tudásunk azt eredményezte, hogy még gonoszabbakká váltunk. Még több eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy egymást elpusztítsuk. És nem akar, ne, amit mondtam, hogy nem akarjuk a megoldást. Mert a megoldás az annyira távol van a mi büszkeségünktől. Igen, ebben most nem akarok belemenni. De a lényeg az, hogy az üzenet ennyi volt. Nem akarok fölöslegesen beszélni tovább. Annyi a lényege az üzenetnek, hogy van egy reményünk. Van egy reményünk, hogy visszatalálhatunk az elveszett képmáshoz. Hogy lehetünk azok, akiknek Isten tervezett bennünket. Nem kell egy ellentmondásban leélni az életünket, hogy ugyan a szívünk mélyén tudjuk, hogy kiknek kellene lennünk, de lemondunk róla. Lemondunk, mert tudjuk, hogy úgysem lehet a miénk. Mit gondoltok, miért van annyi depressziós ember, meg a siker csúcsán nyomorultul élnek? Mert a sikerük az nem hozta meg azt a várakozást, ami az ígérete volt ennek az életnek. Figyelj, csókoljátok a fiút. Zsoltárok 2. Csókoljátok a fiút. És utána az van, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton. Sokan elvesznek az úton. De amikor nem tudom, hogy megöregszünk-e, ahol nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr értünk. Ugye van egy ígéretünk tőle, hogy visszajön, és elvisz minket magával. Nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Nagyon meglepődnék, hogyha megöregednénk. Hogyha a mi nemzedékünk meghalna, meg lennék lepődve. Petya, sokat mondom, mosolyog, mert rengeteget beszélünk erről, hogy ez hogy lehet. Egyik nap azt érzem, hogy már holnap jön az Úr, másik nap azt érzem, hogy még nagyon messze van, de ez egyedül az ő kezében van. Aki dátumot mond, azt ne vessétek ki. Nem tudjuk, hogy mikor fog visszajönni. De akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Ez biztos. Amen. És ez a legreménykeltőbb üzenet, hogy mi történhet velünk, legfeljebb meghalunk, de tudjuk, hogy hová megyünk. Tudjuk, hogy hová megyünk. Volt egyszer egy lelkész, nagyon súlyos beteg lett, azt hiszem, hogy vérrákja volt, és haldoklott, és emberek millióinak prédikált egyébként a világon, és egy újságíró talán félig egy picit cinikusan megkérdezte tőle, hogy nem érzel bármiféle, nincs ellentmondás a között, hogy te egész életedben Isten szolgáltad, és most haldokolsz egy szörnyű betegségben. Hol van Isten? És azt mondta a prédikátor, hogy nézd, ez egy megátkozott világ. Itt minden átok alatt van, és ez alól én sem vagyok kivétel. De én tudom, hogy hova megyek. Én tudom, hogy hova megyek. És mindannyian tudjuk, hogy hova megyünk. Ugye Jézus azt mondta, hogy Jézustól kérdezték, hogy a tanítványok János 14-ben, hogy honnan tudhatnánk, hogy hová mész. És mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Van egy nagyszerű reménységünk. Akár van gazdasági válság, akár nincs. Akár van háború, akár nincs. Akár szabadok vagyunk, akár szolgák. Akár nagyszerűnek érzed magad, akár nyomorultnak, akár férfi vagy, akár nő, akár fiatal, akár öreg. Hogyha Jézus Krisztus itt él a szívedben, akkor nem tudsz veszíteni. Egy barátommal beszélgettem, és ezzel fogom befejezni. Mennyi az idő, Petya? 52. És ezzel fogom... Mi? És ezzel fogom befejezni, hogy ő egy prédikátor, van egy kis gyülekezete, és egy törvénykező gyülekezetből vált ki. Ugyanazt tanítja, amit mi, a kegyelmet. A minden felülmúló kegyelmet. És oké, csak ezzel, igen, még egy gondolat, hogyha hallgatod ezt az üzenetet, akkor tényleg a kegyelmet prédikáljuk. Azt, hogy minden rendben van. hogy minden rendben van. Erre van szükségünk. Nem a törvénykezés, hogy mit kell tennünk, és mit nem kell tennünk. A Biblia az oda kegyelmet hirdeti. És a barátommal beszéltem tegnap telefonon, és újságolta, hogy nagyon elfáradtam. Erdő, nagyon elfáradtam, nem tudom tovább. Úgy érzem néha, hogy nem tudom tovább csinálni. Elegem van a munkámból, elegem van az egészből. Mindenhonnan támadások érnek, és nem vagyok nála bölcsebb. Jóval hosszabb ideje keresztény, mint én, de őrizői vagyunk a testvérünknek, és tudjuk őt bátorítani. Ja, legyél bátor arra, hogy bátoríts valakit, és mondtam neki, hogy figyelj, nem kell ahhoz óriási ütés, hogy valaki megrodjanjon. Tudod, az ökölvívóknál sok testre mért ütés a végén az eredményre vezet. A tizedik menetnél, ha túl sok ütést kapsz a testedre, nem tudod folytatni a küzdelmet. Sok apró ütés kifáraszt bennünket. A szervezet sokkot kap tőle. Sátán ezt csinálja a hívőkkel. Mindenhonnan üti és pofozza őket. Nem kellene túl nagy tragédiák, csak kis bosszúságok. Csak egy kis nyomás, tudod, hosszú ideig. Próbáld meg nyomni az asztalt hosszú ideig. Egy kicsit el fog zsibbadni az ujjad. El akar zsibbasztani minket. Le akar fárasztani minket. És utána óhatatlanul jön az, hogy hol van a békesség a szívemből, hol van a szabadság, hol van az öröm, ami meg van ígérve. Biztosan valamit rosszul csinálok. És a barátom azt hiszem erre gondolt, hogy valamit rosszul csinálok. És Isten büntet engem, tudod. Vagy tudom is én, nem biztos, hogy erre gondolt. De csak hadd mondjam azt, hogy minden rendben van. Hogy Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. És azt hiszem, hogy akkor követjük el a hibát, hogyha a győzelemért harcolunk. És nem a győzelemben harcolunk. Azért, mert Isten azt mondta, hogy győztünk. Ez egy elvégzett ütközet. Én győztem. Én jártam ki a győzelmet neked. Semmi között hozzá. És nem várom el, hogy nagyszerű legyél. Mert nem tudsz az lenni. Nincsen. Figyelj, ezt értsétek. Vagy értsük meg, magamnak beszélek. Valószínűleg magamnak prédikálok. Nincsen elvárás velünk szemben. Nincs. Nincs. A kereszten az a szó. Jézus, tudod, megtehette volna, hogy csalódik a kereszten. Függ a kereszten. Hol vannak a tanítványok? Tudod, nem, atyám, hol vannak a tanítványok? Egy csak ez a szerencsétlen János van, meg néhány nő. Na de hol van Péter, aki megesküdött nekem, hogy a halálba is követ engem? És hol vannak a többiek? Hát éppen halásznak. Éppen halásznak. Semmi baj. Lehetett volna keserű a szívében? És akkor ott van megfeszítve két gonosztevő között, és még ott is, tudod, még ott is szídják őt, az egyik. 300 profécia van az eljövendő messiásról, a zsidók pontosan ismerték. És ennek ellenére mégsem voltak hajlandóak elismerni őt. Lehetett volna csalódott. Tudod, de ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett, atyám. Elvégeztetett. Úgyhogy, ha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy vádlod magad, hogy elbuktál, hogy nem érzed magad méltónak arra, hogy Istennel járj, akkor persze nem vagy az. Dőlj hátra, nem vagy méltó. Nem vagy méltó. De Isten tett méltóvá azzal, hogy azt mondta, hogy elvégeztetett. Úgyhogy ne akarj megfelelni Istennek. Ne akard elnyerni Isten tetszését. Mert nem tudsz jobban tetszeni neki, mint most bukott állapotodban. Nem leszel jobban elfogadott, hogyha kimész az utcára evangelizálni, vagy minden nap programszerűen olvasod a Bibliát. Vagy ha szép ruhába mész az Isten tiszteletre, vagy ha megfelelő mennyiségű emberrel beszéltél Istenről, tudod, felejtsd el a cselekedett programokat. Elvégeztetett. Egyszer és mindenkorra. És tudod, a másik oldal az éremnek pedig az, hogy le lehet maradni áldásokról. Oké, ez tagadhatatlan. Persze, ha kimegyek az utcára, beszélek emberekkel, akkor ott van az áldás a szívemben, vagy megosztunk egy üzenetet, vagy bátorítom a testvéremet, vagy veled jár a Uram, akkor ott az áldás mindig, és erről lemaradhatok. De ez nem befolyásolja azt, hogy ott leszek veled az örökké valóságban, és tökéletesen elfogadott vagyok. Ez a Biblia üzenete. Úgyhogy elfáradunk, hiszen Ézsaiásban van, hogy még a legkülönbek is elfáradnak és megrodjannak.
És ez a nagyszerű ebben a könyvben, hogy felkészít bennünket ezekre a dolgokra. Hogy el fogsz fáradni, és meg fogsz rogyanni, de, és mindig ott van ez a csodálatos képbetű, a de, akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, és szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ámen. Drága Jézus, köszönjük, hogy mindig van üzeneted a számunkra. Köszönjük, hogy használsz minket egy csúnya szóval. Köszönjük, hogy partnereid lehetünk ebben. Te ezt sokkal jobban csinálnád, mint mi. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy semmik lehetünk, és veled mindenek. Köszönjük, hogy lehetünk alázatosok, amikor nem épp az egónkban járunk. Köszönjük, hogy te megmutattad nekünk azokat a kategóriákat, amik mint te vagy. Köszönjük, hogy te élsz a szívünkben, erőt adva egy méltó élethez, akkor, hogyha behívunk a szívünkbe téged. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy nézed, hogy még nem él Jézus Krisztus a szívedben, a Fiú Isten, aki erőt adhatna neked ehhez az élethez. Erőt adhatna az, hogyha elbuksz, akkor helyreállhatsz. Akkor azt hiszem, itt az ideje, hogy behívd őt az életedbe. Hogy békét köss vele végre. Ő már ezt rég megtette veled kapcsolatban. Nem haragszik rád, nem akar elítélni. Ő nem egy haragos Isten, ő a barátunk. Szeretne barátunk lenni. Úgyhogy, ha szeretnéd Isten barátságát, akkor csak mondd utánam a szívedben. Nem a szavait fognak üdvözíteni, hanem a döntésed. Mondd hittel, hogy igen, Jézus, igen, tudom, hogy te vagy Isten, hiszek benned. Tudom, hogy te fügtél ott a kereszten. Tudom, hogy bűnös vagyok. Köszönöm, hogy kifizetted helyettem a bűneimnek az árát. És kérlek, hogyha meghalok, akkor az ígéreted szerint vigyél magaddal, hadd éljek veled örökké. És gyere be a szívembe, változtass meg engem. Vezess engem, vigyázz rám, és tégy csodát. És dicsőj meg rajtam keresztül. Köszönöm, Jézus Krisztus, a te nevedben imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és hogyha van hozzáfűzni való, vagy kérdés, vagy gondolat, vagy bármi, akkor kérlek benneteket, hogy akkor még maradjunk közösségben. Köszönöm.
Szóval a vagyok. Ernő mondta, hogy Jézus Krisztus a vagyok. Én vagyok, nem én ő, mindenre. Nekem pontosan ezek a gondolatok foglalkoztattak az elmúlt hetekben, napokban főleg, hogy a csipkebokornál azt mondja Mózesnek, hogy mikor megkérdezi, hogy mi a neved, hogy a vagyok. És ezen a néven nem voltam ismert Ábrahámnak. Ábrahámnak a mindenható néven voltam ismert, a vagyok néven nem voltam ismert. És ezt akkor mondja, amielőtt kihozza Egyiptomból a zsidókat. Mielőtt megmondja Mózesnek, hogy hogy építse fel azt a sátrat, amiben ott lesz közöttük. És mivel, hogy ez minket úgy érint, hogy minket is kihozott Egyiptomból, és nekünk is azt mondta Jézus Krisztus, hogy én vagyok, és az én problémám ott kezdődött, hogy általában az időbe helyezzük bele a vagyok szót, hogy volt, van és lesz, és nem pedig a mában. Kért tőlem valaki X összeget, és azt mondom, hogy nincs pénzem. Akkor most vagyok, vagy nem vagyok? Jézus Krisztus a pénzem. Tényleg az. minden pillanatban mindenem, ha hiszem. És ő vizsgálja a szívemet, és ő vizsgálja a versémet, hogy csak a számmal mondom, mint a papagáj, vagy valóban hiszem. Tehát ebben a pillanatban, amikor szükségbe vagyok, vagyok, akkor a vagyok a szükségemet megoldja, ha kérem. Nem biztos, hogy ebben a pillanatban oldja meg. Akkor oldja meg, amikor a rendelt ideje elérkezett. Ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Még mindig csak a tékozlásról, ide jövök, hogy le tudjam tenni, még mindig csak a tékozlás jut eszembe, kifogyhatatlan. És az jutott eszembe, hogy múltkor Pásztor Kende egy nagyon nagyszerű üzenetet mondott a bűnről. A bűnről, ugye? És az jutott eszembe nekem, hogy ez a tékozlás, ez mennyire tékozlunk mindig. Azt mondja Róma 8:1, nincs azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. És itt az érdekes, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy mennyire tékozlunk. És a legnagyobb tékozlás, amit én saját életemben tapasztalok, az, hogy ugye arról beszél Róma 7, hogy törvény. A bűn törvénye, ugye, és a törvény az egy olyan dolog, ami ellen nem tudok tenni. A gravitációt, az egy törvény. És ha ideig, óráig én erős vagyok, és a törvényt legyőzöm. De körülbelül fél óra múlva ugye ejtem a telefont, hogy csuda, mert a törvény az erősebb nálam, a gravitáció az lehúzza. És ugyanígy van minden törvény, hogy ideig, óráig erős lehetek, és játszhatom azt, hogy én, de a törvény az mindig győz. És amit a Róma 8:2 mond, hogy az élet szellemének törvénye, ugye az élet szellemének törvénye meg tudni engem szabadítani. És ezt nem veszem észre, hogy nekem nem erővel és a saját ügyességemmel kellene harcolnom a bűn ellen, hanem ott egy törvény. Az élet szellemének törvénye. Lehetne úgy is gondolkodnom, hogy amikor megtérek, ugye, akkor a Szent Szellem belém költözik, és ez egy törvény. Ő a szellem, ő törvénye, ami bennem van, és egyszerűen csak hagynom kellene azt, hogy ez a törvény hatása ugye életre kelljen, működni tudjon is. És nem, én ezt frankon félrenyomom, és magam győzködöm a bűnnel szembe, a nehézségekkel szembe, vádolom magam és károsztatom magam, hogy pazarlom az időmet, hogy nem készültem rendesen fel az életre, hogy tanultam egy csomó mindent olyat, amire nincs szükségem, hogy a gyermekemet így neveltem, úgy neveltem, elneveltem, és mindig csak harcolok, és mindig csak vádolom magam, és nem veszem észre, hogy törvényeket, hogy Isten nagyon egyszerűen oldotta meg a dolgot, csinált egy csomó törvényt, ezért frankó az egész világrendszer, mert törvények vannak, amiket mondhatnám azt is, hogy Istennek semmi dolga ebben, mert olyan frankó megcsinálta, hogy ezek működnek. De hát tudjuk, hogy ő a szavába tartja fenn az egészet, tehát ha ő egyszer csak ezt a szót abba hagyná, akkor minden megszűnne. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy Isten 6 nap alatt hogy teremti az egész dolgot, mindig mondta, hogy legyen, lett. Ugye, és János egy meg azzal kezdődik, hogy a szavával tartja fenn a világ mindenséget, és mennyire igaz ez, mennyire látjuk ezt a mai felfedezések tükrében, hogy már nem atommagokat látunk, hanem van a húr elmélet, ugye a rezgés elmélet, hogy minden csak rezgés. Isten csak így zümmög, hogy zzz, vagy azt mondja, hogy legyen, vagy azt mondja, hogy vagyok. Ugye, és ez ebből áll az egész össze, és nem veszem észre, hogy itt törvények vannak, és csak hagynom kellene ezeket, nem passzív módon, aktív módon, mert passzív módon nem lehet igazából ezt az élet szellemének törvényét hagyni, aktív módon kellene előbányásznom magamból, hogy hatni tudjon. És akkor törvény-törvénye szembe, van egy ilyen törvény, a bűntörvénye, jóval kisebb szerintem, mint a szellemnek a törvénye, Úgyhogy ezek akkor legyőznék egymást.